Összehívta 12 tanítványát, és erőt és hatalmat adott nekik minden ördög fölött és a betegségek gyógyítására. Elküldte őket, hogy prédikálják az Isten országát, és betegeket gyógyítsanak, és azt mondta nekik: semmit ne vigyetek az útra, se botot, se táskát, se kenyeret, se pénzt, és váltásra való ruhátok se legyen. Amikor bementek egy házba, ott maradjatok, és onnan induljatok tovább. És ha valahol nem fogadnak be titeket, amikor kimentek abból a városból, még a port is verjétek le a lábatokról, bizonyságul ellenük. Elindultak hát, bejárták a falvakat, hirdették az evangéliumot, és mindenütt gyógyítottak. Amikor Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta mindazt, ami történt, zavarba jött, mert némelyek azt mondták, hogy János támadt fel a halálból, némelyek meg azt, hogy Illés jelent meg, mások pedig azt, hogy a régi próféták közül támadt fel valamelyik. Heródes ezt mondta: Jánost lefejeztettem, de kicsoda ez, aki felől ilyen dolgokat hallok? És látni akarta őt. Amikor az apostolok visszatértek, elmondták neki mindazt, amit tettek. Akkor maga mellé vette őket, és elvonult külön velük egy Bétsajda nevű városba. De amikor a sokaság megtudta ezt, követte. Ő pedig magához fogadta őket, beszélt nekik az Isten országáról, és a gyógyulásra szorulókat meggyógyította. Eddig Istenünk igéje, jöjjetek testvéreim, fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, az igédet, amelyből ma is tanítani szeretnél bennünket. Köszönjük, hogy ahogy az apostoloknak se volt szükségük sok mindenre, úgy nekünk sincs szükségünk sok mindenre valójában, csak egyetlen dologra rád. Köszönjük, hogy te jelen vagy, te elérhető vagy. Kérünk téged, hogy adj bátorságot és hited a szívünkbe, hogy merjünk hozzád fordulni. Kérlek, hogy ez az Isten tisztelet is egy hitmélyítő alkalom lehessen számunkra. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem vagyunk elég hívők ahhoz, hogy hittel hozzád forduljunk, hanem sokkal inkább vagyunk kételkedők. Kérlek, hogy szólj most hozzánk, és áld meg ezt a napot. Amen.
Amen. A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét és egyúttal figyelmeztetését a zsidókhoz írott levél 12. részéből, a 16. és 17. versből hirdetem nektek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen ételért eladta elsőszülöttségi jogát, mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyek között kereste. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 225. dicséretünk 4. és 5. versét olvassuk, énekeljük: Felséges Isten, te néked könyörgünk. Istennek az a szent igéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném üzenetét hirdetni közöttetek, írva található a felolvasott helyen, Lukács evangéliumának 9. részében, a 7-től 9-ig terjedő versekben. Amikor Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta mindazt, ami történt, zavarba jött, mert némelyek azt mondták, hogy János támadt fel a halálból, némelyek meg azt, hogy Illés jelent meg, mások pedig azt, hogy a régi próféták közül támad fel valamelyik. Heródes ezt mondta: Jánost lefejeztettem, de kicsoda ez, aki felől ilyen dolgokat hallok, és látni akarta őt. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, mai kalausz szerinti igénk arról szól, hogy Jézus kiküldi szolgálatra 12 tanítványát, majd visszatérve beszámolnak neki tapasztalataikról. Csak egy közbevetett rövid 3 vers szól Heródes tanácstalanságáról. Viszont az apostolok kiküldése, szolgálata és beszámolója idén 12 bibliaóra témája volt. Úgyhogy ezért nem akarom megismételni röviden azt, ami 12 bibliaóra alatt elhangzott, és ezért választottam a Heródesről szóló igéket. Jézus és 12 tanítványának a szavai és tettei olyan mértékben voltak világra szólóak, hogy arról Heródes is hallott, noha nem tartozott az evangélium hallgatói közé. Nyilván terjedt a nép között Jézusnak és tanítványainak a híre, nyilván mindenhol beszéltek arról, hogy mi történt. Tudjuk azt, hogy Jézus sokszor tiltotta, hogy másoknak elmondják azokat a csodákat, amelyeket tett, de minél inkább tiltotta, annál inkább elmondták, hiszen nem tudták a szívükbe zárni és nem beszélni azt, ami velük történt. Ami a szívükbe volt, az utat tört magának a szájukon keresztül, és kénytelenek voltak hirdetni azt a sok-sok csodát, amit Jézus tett. És ez valahogyan, valamilyen módon Heródes fülébe is eljutott. Így olvassuk, hogy zavarba jött a Jézusról szóló vélemények és saját tanácstalansága miatt. Ezeket fogjuk most végigvenni. Tehát az első gondolatként vegyük végig azokat a véleményeket, amelyek Jézusról elhangzottak. Hadd olvassam fel még egyszer az igéből. Némelyek azt mondták, hogy János támadt fel a halálból, némelyek meg azt, hogy Illés jelent meg, mások pedig azt, hogy a régi proféták közül támadt fel valamelyik. És ezeket a véleményeket hallva, Heródes zavarba jött, hogy vajon mi van itt, vajon ki van itt. Az első vélemény az, hogy János támadt fel a halálból, azaz keresztelő János. A nép közül sokan úgy gondolkodtak, hogy János feltámadhatott a halottak közül, és Jézus nem más tulajdonképpen, mint János a feltámadott. Mire alapozták a véleményüket? Először is mindketten, János is, Jézus is, Isten országát hirdették. Máté evangéliumának az elején, amikor keresztelő János fellépett, így olvasunk róla, ebben az időben jelent meg keresztelő János, és prédikált Júdea pusztájában. Ezt mondta, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. És kicsit később Jézusról is valami hasonlót olvasunk, ettől fogva kezdett Jézus prédikálni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Hát, hogyha összehasonlítjuk a két kijelentést, szóról szóra ugyanaz. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Aztán János Isten országának az útkészítője volt. Az Ószövetség legnagyobb profétája. Azért mondom így, hogy az Ószövetség, mert nem az Ószövetségben szerepel, hanem az Új Szövetségben, de mégis az régi szövetségnek volt ő a legnagyobb és legutolsó profétája. Jézust is egy kiemelkedő profétának tartották, de jelentőségét nem becsülték emberi mérték fölé emelkedőnek. Ő benne is csak Isten országának az útkészítőjét látták. János keresztelt, Jézus is, bár személy szerint ő nem, csak a tanítványai, erről olvasunk János evangéliumában. De az ő köre is ugyanúgy keresztelt, mint ahogy János és köre kereszteltek. János igen kioktatólag beszélt a farizeusokkal és a szadduceusokkal. Jézusnak is állandó volt az összeütközése velük. Jánosról így olvassuk, ezt mondta a nép vezetőinek, ne áltassátok magatokat azzal, hogy Ábrahám a mi atyánk. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszhat fiakat Ábrahámnak. Jézus is valami hasonlót mondott, ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. Látjuk tehát, hogy az üzenetükben sok hasonlóság van. De valahogy a nép nem érzékelte igazán azt a minőségi különbséget, amely kettejük között volt. Hallgatták az egyiket, hallgatták a másikat, nagyjából hasonlót prédikáltak. Egy helyen azt olvassuk, hogy Heródesről, hogy nyilván keresztelő János támad fel a halálból, és ezért működnek benne, tudnélik Jézusban, csodatévő erők. Még azt is János számlájára írták. Tehát el lehet mondani, hogy ezek a vélemények nem látták János és Jézus között a minőségi különbséget, legfeljebb mennyiségit vettek számba. A vélemények második csoportja azt mondta, hogy ő illés. A messiás hívő csoportok álhatatosan várták a visszatérő illést, ugyanis Malakiás prófétánál szólal meg Isten ígérete illésről, íme elküldöm nektek illést a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy amikor eljövök, átokkal ne sújtsam a földet. Ez az Ószövetségnek az utolsó mondata. Hithű zsidók mind a mai napig várják illés visszatértét, ünnepi alkalmakkor mindig megterítenek az asztalnál, feltesznek egy plusz terítéket, hogyha esetleg illés pont akkor jönne meg, amikor ők vacsoráznak, akkor le tudják ültetni. Aztán látjuk azt is, hogy amikor Jézus a kereszten szenvedett, és azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Ugye ott, amikor megszólította Istent arám nyelven, az úgy hangzott, hogy Éli, Éli. És nyilván abban az állapotában már nem tudott szépen artikulálni, és ezért a körülállók azt hitték, hogy illést hívja. Aztán, hogyha nem Malakiás proféciájára nézünk, hanem a királyok könyve beli illés szolgálatára, akkor azt látjuk, hogy az ő szolgálata nyomán Isten ételt sokasított, a sareptai özvegy lisztecskéjét és kevés olaját, és halottakat támasztott, tudnélik az özvegy gyermekét. És ezt látták Jézusnál is, a kenyérszaporítás csodájában, aztán halottak feltámasztását is tapasztalták, hiszen tudjuk, hogy Jézus 3 halottat is feltámasztott, Jairus leányát, a Naini özvegy fiát és Lázárt. És ne felejtsük el azt sem, hogy Malakiás proféciája szerint a visszatérő illés az igazságot hirdeti szeretetben. Pál apostoltól vettem ezt a kifejezést. Akár csak Jézus, hiszen éppen ez volt leginkább feltűnő a szolgálatában, egyszerre hirdette és cselekedte az igazságot és a szeretetet. Tehát ezt olvassuk a visszatérő illésről is, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és a fiak szívét pedig az atyákhoz. Az igazságot hirdeti ez a visszatérő illés is, de szeretetben, mert munkája az atyák és a fiak közötti megbékélést. És ezt látták Jézusnál is, hogy az igazságot követte szeretetben. De itt sem vették észre az illés és Jézus közötti minőségi különbséget. Legfeljebb megint csak mennyiségi különbségben gondolkoztak. Aztán elhangzott az a vélemény is, hogy egy régi próféta támadhatott fel a halálból. Sokan egy régi próféta feltámadott alakját látták Jézusban, úgy érzékelték, minthogyha az lenne. Máté evangéliumában egy pontosabb véleményt is olvasunk. Megint mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának tartották Jézust. Talán azért pont Jeremiásnak, mert Jeremiás is nagyon sokat prófétált Jeruzsálem pusztulásáról, mint ahogyan ez Jézus ige hirdetésében is jellemző volt, és mivel Jeremiásnak is sok szenvedésben volt része, mint ahogyan Jézusnak sem csak az utolsó héten, a nagy héten, vagy ott a Golgotai kereszten, hanem egész életében sokat kellett szenvednie. De nem vették észre a Jeremiás és Jézus közötti minőségi különbséget, csak mennyiségiben gondolkodtak. Látjuk tehát, hogy ezek a vélemények jutottak el Herodeshez, mert ezek a vélemények terjedtek el a nép között. És egyik vélemény sem volt olyan, hogy az valóban felmérte volna Jézus, illetve János, Illés, Jeremiás, vagy valamelyik próféta közötti különbségnek a mélységét. Úgy gondolták, hogy hát ugyanaz a szolgálat hangzik, ugyanaz az evangélium hangzik, talán egy kicsit erőteljesebben, hiszen Jézus úgy hirdette az igét, mint akinek hatalma van, de hát hiszen a próféták is úgy hirdették, hiszen Isten igéjét hirdették. De nem csak azért volt zavarban Herodes, mert ezek a vélemények eljutottak hozzá, hanem azért, mert ő maga is teljesen tanácstalan volt. Tudnunk kell, hogy ez a Herodes nem az a Herodes, tehát nem a Jézus születésekor élt Herodes, hanem annak a fia, nagy Herodesnek a fia, és egyúttal utóda Galileában és Péreában, Herodes Antipás, tetrarha, azaz negyedes fejedelem volt Krisztus előtt 4-től Krisztus után 39-ig. És tanácstalan volt. Tanácstalan volt először is azért, mert megállapította, hogy nem János. Hogy hiába mondják Jézusról azt, hogy János támadt fel a halálból, hát nem János, hát János lefejeztettem, de kicsoda ez? Teszi fel a kérdést Herodes. Tanácstalanságát mutatja, hogy nem hitt János feltámadásában, ugyanakkor babonaságból talán, de mégiscsak tartott ettől. Tehát, hogy hitte is, meg nem is. Márk evangéliumában azt olvassuk Herodesről, hogy így beszél, az a János támad fel, akit én lefejeztettem. Tehát, hogy hol azt hitte, hogy mégiscsak az a János támad fel, máskor meg azt mondja, hogy Jánost lefejeztettem, de kicsoda ez? Teljesen tanácstalan volt. Tudjuk a történetből, hogy keresztelő Jánost feleségének, Heródiásnak a felbújtására, az ő lányának a kérésére fejeztette le Heródes. Ugye a lányát hagyományosan Salóménak hívják, bár a Bibliában nincsen benne a neve, de más forrásokból ismerjük, és ismerjük a történetet táncáról, amelynek nyomán Heródes azt ígért, hogy bármit kérsz, megadom neked. És anyja felbújtására keresztelő János fejét kérte. Tehát nem János, hiszen Jánost lefejeztettem, de akkor kicsoda ez? Kicsoda ez, aki felől ilyen dolgokat hallok? Beteggyógyítás, démonűzés, az evangélium hirdetése. Kicsoda ez? És látni akarta őt, így fejeződik be az a három vers, amit felolvastam. A lelki ismeretében nyugtalan, egyúttal kíváncsi ember törekvése ez. Látni szerette őt. Látni akarta őt, mert valami vonzotta volna hozzá, mint ahogyan keresztelő Jánoshoz is vonzotta őt valami, mert prófétának tartotta, mert Istentől jött embernek tartotta. Félt is tőle, meg vonzódott is hozzá, és ugyanez a vonzás, ugyanez a félelem Jézussal szemben is megvolt benne. Egyúttal kíváncsi is volt. Vajon ki lehet ez? Hát nyilván nem János, akit lefejeztettem. feltételezhetjük azt, hogy nem is valamelyik régi próféta, és nem is a visszatérő Illés, de akkor kicsoda ez? De csupán a lelkiismeret nyugtalanságára és csupán a kíváncsiságra nincsen válasz. Hiszen végül is látta őt Jézus pere során, amikor Pilátus átküldte hozzá. Ez ugyanaz a Heródes. De semmi haszna nem volt belőle. Heródes pedig nagyon megörült Jézusnak, olvassuk a peréről, mert már régóta szerette volna őt látni, mivel sokat hallott felőle, és remélte, hogy majd valami csodát tesz a szeme láttára. Hosszasan faggatta, de ő semmit sem válaszolt neki. Tehát végül is látta őt, de sem a kíváncsisága nem lett kielégítve, tudnélik, hogy Jézus valami csodát tett volna, sem a lelkiismerete nem nyugodott meg, hiszen végül is visszaküldte Pilátushoz, és Jézust keresztre feszítették. Heródes tanácstalanságára nem érkezett válasz. És azt látjuk, hogy tulajdonképpen mindenki vagy félreismerte Jézust, vagy nem jól közeledett hozzá. És hogyha magunk életére nézünk, a magunk gondolataira, a magunk életvitelére, a hétköznapi dolgainkra, ahogyan éljük az életünket, akkor is el lehet mondani, hogy így Jézushoz közelíteni nem lehet. Egyik módon sem. Sem azzal a véleménnyel, hogy ő valamilyen nagy próféta. János, Illés vagy Jeremiás. Hát persze mi már nem ezt mondjuk. De vajon a világ megváltójának, vajon a mi személyes megváltónknak és urunknak tartjuk őt? Vagy egy nagy tanítónak, egy nagy gyógyítónak, valakinek, aki sokat tett az emberiségért, aki nagy példát mutatott nekünk, és aki valamilyen szinten azért mégiscsak megváltoztatta a történelemnek a menetét. Hogyan gondolkozunk felőle? János, Illés, Jeremiás, egy régi próféta, vagy ő a világ megváltója, és az én megváltóm? De úgy sem lehet közelíteni hozzá, ahogyan Heródes közelített, nyugtalanul, de kíváncsian, ambivalens érzésekkel, vonzódva is, de taszítva is. Mi gyakran nem így nézünk Jézusra, hogy igen, vonz bennünket, mert látjuk, érezzük benne azt a tisztaságot, azt a szeretetet, és mégis taszít bennünket sokszor, mert túlságosan tiszta és túlságosan szeret bennünket. Nincs bennünk ilyen ambivalencia? Sem így, sem úgy nem lehet közelíteni Jézushoz. Csak egyféleképpen. Csak egyféleképpen. De ez az egyféle közelítés, ez nem itt olvasható, hanem egy másik történetben. Máté evangéliumának a 16. részében. Itt van az az egyetlen Jézushoz történő közelítés, ami bennünket elvezet a célhoz. Amikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait, az emberfiát kinek tartják az emberek? Ők pedig azt felelték, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. És ti kinek tartotok engem? Kérdezte őket. Simon Péter pedig így válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus pedig azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. Egyedül így közelíthetünk Jézushoz. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, a világ megváltója, és benne a személy szerint az én megváltóm is. Amen. Ráfelelő énekként a 246. dicséret harmadik versét énekeljük. A 246. dicséret harmadik verse így kezdődik. Te vagy Krisztus, mi itt vezítünk, szent atyádnál békesség szerzünk. Úr Jézus, életünk során olyan sokféleképpen próbáltunk meg közeledni hozzád, a magunk véleményével, a mások véleményét meghallgatva, a magunk tanácstalanságával, lelkiismeretünk háborgásával, akár kíváncsian. Köszönjük, hogyha mennyei atyád kijelentette már a mi számunkra, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És Urunk, hadd kérünk téged arra, hogy ez ne csak elméleti megfontolás legyen az életünkben, hanem olyan erő, amely a hétköznapokban is működik. Kérünk, hogy a hétköznapok során, amikor a munkánkat végezzük, amikor a családunkban vagyunk jelen, amikor esetleg pihenünk, vagy elmegyünk valahová, a nyári szabadságok idején is, te légy, ami megváltó Krisztusunk, soha ne felejtsük el, hogy mit köszönhetünk neked, és soha ne engedd te nekünk, hogy az életünkben visszacsúsz egy olyan helyre, amely nem a tiéd, nem téged illet, mert téged a mi életünk főhelye illet meg, az egyetlen hely. Kérünk, hogy ne utasítsunk el életünk egyetlen pillanatában sem, amikor akarsz nekünk valamit mondani, amikor parancsolsz nekünk valamit, amikor tanácsolsz, amikor rád kellene hallgatnunk, akkor se úgy gondoljuk, hogy ez csak egy vélemény, még hogyha a te véleményed, hanem lássuk meg, hogy ez a világ mindenség urának az előírása és parancsa. Hadd járjuk így egész életünket, az ünnepnapokat, hétköznapokat egyaránt. Örömben és bánatban mindig te légy, ami megváltó Krisztusunk. Amen. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.